Most pedig Márton Jocival fogok beszélgetni, roma LMBTQ aktivistával, aki már itt is ő velem szemben a stúdióban. Szervusz Jocsi, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a kívást.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Kezdjük azzal, hogy 2023-ban megnyitó beszédet tartottál a Budapest Pride-on. Számodra az az alkalom volt különlegesebb, vagy a mostani?
Hát személyes szempontból mindenképpen az. A mostani meg hát ilyen közösségi szorongás van szerintem, szóval nem én vagyok az egyetlen, aki itt most szorong, hogy mi fog történni, hogy fog lezajlani a Pride. Meg hát az előzmények is, már hetekkel ezelőtt ugye elkezdődött ez. Szerintem ez nekem meghatározó, mint az, hogy én felmentem és mondtam 5 perc ilyen okoskodást.
Emlékszel a legelső Pride-odra, hogy az mikor volt?
Azért nehéz nekem ezt felidézni, mert ugye én a roma mozgalomból jövök, ezt el szoktam sokszor mondani, hogy akkoriban, amikor én voltam fiatal, ami a körülbelül a 2010-es évek, akkor még a Pride az nem volt annyira inkluzív sem itthon, akkor is a nyugaton akkor kezdett egy picit így inkluzívbá válni, szóval hogy engem a Pride meg az LMBTQ mozgalom nem igazán szólított meg, nem igazán csatornázott be.
És most így ez hiányzott pontosan, hogy azt érezted, meg vagy szólítva?
Szerintem nem volt egyáltalán inkluzív például a romák felé, egyáltalán nem volt, ami engem ugye érint, igazán ez érint a legjobban az interszekcionalitás terén. És de ez nem szándékos volt, szóval nem az volt, hogy ők azt mondták, hogy na ide ne jöjjenek romák, valószínű, hogy nagyon szerették volna, ha igen, de nem voltak meg hozzá az eszközeik, hogy őket becsatornázzák. És a roma mozgalom pedig azért jött így mellé szerintem nagyon jól, mert a két identitás az valahogy így erősítette egymást, szóval hogy nem az volt, hogy az egyik fontosabb, mint a másik, hanem mind a kettő erősítette, meg segítette a másikat, és ott az ember, egy roma ember, aki feljön mondjuk vidékről, vagy akár itt is születik, nem osz, nem szoroz, azért először találkozik mondjuk értelmiségi emberekkel, akár roma értelmiségi emberekkel, akik mondjuk úgy gondolkodnak, hogy van egy kis ilyen hída az LMBTQ mozgalom meg a roma mozgalom között, szóval hogy ezek nagyon sokat segítenek.
Ez tökéletes, mert ugye vendégünk volt Horváth Gideon többek között, és ő arról beszélt, hogy szerinte is az interszekcionalitás lenne az útja a LMBTQ mozgalomnak, de hogy ő kifejezetten hiányolja az osztályszempontok érvényesülését. Mm-hmm.
Ez abszolút így van. Ebben abszolút egyet tudok érteni, mert körülbelül most a harmadik projekten dolgoztam, amilyen roma LMBTQ volt, fotókiállítás, meg készítettünk, el is hoztam majd nektek, itt hagyom majd, hogy akit érdekel egy ilyen antológia, roma LMBTQ antológia, amiben 10, hát ez LMBTQ csoportból, vagy csoporthoz tartozó embereknek a személyes történetei vannak, és ehhez összekötöttünk írókat, akik szorosan együttműködtek ezekkel az emberekkel, pontosan azért, hogy egy ilyen autentikusabb hang jöjjön ki a végén. És itt is ügyeltünk arra, hogy olyan emberek legyenek megszólítva, akik nem az értelmiséghez tartoznak, körülbelül a kötetből, ha most így százalékban mondom, ennek 70% olyan emberek, akik vidékről, szegénységből jönnek, munkásosztályból jönnek. És ez, ahogy visszacsatlakozom, hogy nagyon elmentem, hogy szerintem is nagyon fontos az, hogy nem csupán etnikai, de társadalmi osztály alapon is sokkal jobban meg kellene szólítani az embereket, és én például, ha csinálok egy negyedik projektet, én ezt így elterveztem magamból, hogy én ezt abszolút ki szeretném szélesíteni ezt a kört, hogy romák és szegények, vagy munkásosztálybeliek, ez nagyon fontos egyébként, hogy itt mi így dobálózunk ezzel, hogy munkásosztálybeli, csak nem biztos, hogy ők annak identifikálják magukat.
Persze. Van egy dilemma szerintem most a közösségen belül, ezzel az egész betiltási kísérlettel kapcsolatban, ami nagyjából úgy szól, hogy ez a mekkora kitettség, egyben nagy lehetőség is arra, hogy szélesebb társadalmi támogatottságot lehessen építeni. Szerinted ez egy igaz állítás, akár politikai kívánatos állítás, vagy éppen ellenkezőleg félrevezeti magát a közösség, ha ebből a megtámadás, hát ha fogalmazok így élményben, bármilyen módon is az inspiráció lehetőségét keresi, mert ez ennyi megtámadás, és túlélésre kell berendezkedni, nem pedig olyan falseményeket kergetni, hogy ezzel bármilyen módon lehetne bővíteni a társadalmi bázisát a mozgalomnak.
Hát én a Pride kapcsán én azt látom, hogy a szélső jobboldaliak és egyébként az ellenzéki populisták is gyakran egy ilyen eszközként használják az LMBTQ csoporttal szemben. Mert nagyon nehéz mondjuk olyan dolgokba belekötni, hogy meghaladt a társadalom, tehát volt szexuális forradalom, azzal már nagyon nehéz így az embereket elriasztani, hogy hú, képzeld el, hogy ők mit csinálnak az ágyba, meg nem tudom, azoktól az embereknek az inger küszöbét már nem éri el. az egymás szeretete, stb. Ezek is egy olyan szimbólumok, amiben mondjuk egy gyűlölködőnek nagyon nehéz belekötnie, és nagyon nehéz fogást találni. A Pride az még mindig egy olyan dolog, hogy aki még nem járt Pride-on, azoknak egy ilyen különböző sajtós felvételek, valószínű, hogy egy-két képkocka tud olyat ébreszteni benne, hogy ez esztétikailag neki nem felel meg, és szerintem erről van szó, hogy ez a Pride, ez egy ilyen eszköz arra, hogy amit ők még meg tudnak ragadni.
Egy másik dilemma, hogy ugye van egy medián felmérés, ami alapján lehet látni azt, hogy 2019-ről 2024-re 7%-ról 21%-ra emelkedett a Pride mint rendezvény támogatottsága. Ugye ez egy drasztikus emelkedés, de közben egy jelentős mértékben elmarad valójában, például akár csak az azonos neműek házasságát támogatóknak a számától, vagy úgy általában azoknak a számától, akik egyébként nem gondolják, hogy jogháten kéne élveznie bárkinek csak azért, mert a szexuális orientációja eltér a heteroszexuálistól. Szóval te például mivel magyarázod azt, hogy miközben a nem heteroszexuális emberek elfogadottsága igen jelentős ebben az országban, még mindig annak ellenére egy ilyen szélsőségesen erőszakos kampányt folytat a kormány, de közben a Pride támogatottsága még mégis relatíve alacsony.
Én egyáltalán nem akarom felülírni ezeknek a statisztikáknak az eredményeit, viszont én azért attól óvakodnék, hogy azt mondjam, hogy hogy az emberek, tényleg a hétköznapi dolgozó embereknek mondjuk a melegek, leszbikusok vagy transzneműek, akkor nem éri őket hátrány vagy megkülönböztetés, akár mikroagresszió, ami egyébként nagyon sok feszültséget tud okozni, és akár predesztinálhatja azt is, hogy milyen lesz valakinek az oktatási előmenetele, vagy hogy tud elhelyezkedni az állásba. Szóval ezeket én nem korlátoznám csak ilyen érzelem szintre, hogy ennek igenis van egy metszés törés a társadalomban, hogyha valaki mentálisan, folyamatosan annak van kitéve, hogy szorongjon, ha nem tud emberi kapcsolatokat kialakítani se a munkahelyén, se az iskolában, az tényleg ahhoz vezet, hogy azon a pályán, amin mindenki elindul, ők sokkal, de sokkal, meg én is, sokkal, de sokkal nehezebben jutok célba.
És egy másik dilemma, amivel kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy van ez a kérdés, hogy a Pride-nak ez a karneváli, adott esetben túlszexualizált jellegét vissza kéne venni, amivel szemben a kritikusok azt mondják, hogy ez egy behódolás a kormányzati retorikának, és elveszteni a Pride az autentikus jellegét, míg az ezt támogatók pedig azzal érvelnek, hogy ezzel talán lehetne egy moderáltabb, polgáriasultabb képét mutatni a nem heteroszexuális közösségnek, vagy viszont az elfogadást erősíteni.
Nem tudom, nekem ez azért vicces, mert hogy én személyesen például én egy eléggé egy ilyen visszafogott melegnek számítok szerintem, és én a Pride-on sem láttam soha olyat, ami engem megbotránkoztatott volna. Én nem gondolom, hogy deszexualizálni kellene a Pride-ot. Az örömünneplésből abból lehet, hogy egy kicsit vissza kellene venni, de nem is nekünk, hanem sokkal inkább a hetero politikusoknak, akik ellenzékről is kezdik átformálni a Pride-nak a jelentését, és nagyon sokszor hallom azt a szót, hogy ez egy örömünnep. Uh-huh. Itt nem örömünnepről van, csak lehet, hogy valakinek biztos, sőt, ismerek olyan embereket, akiknek ez egy örömünnep, hogy végre meg tudják, felszabadultan tudják érezni magukat, de ez szerintem baromira nem erről szól, ez abszolút arról szól, hogy egy ilyen jogú tagjai vagyunk a társadalomnak, és én például nem ilyen örömünnepet képzelek el, hogy a forró, nem tudom én, 38 fokba tömegbe kilométereket mászkálok, én jobb örömet is tudnék találni, szóval én nem szeretem, amikor ezt egy picit így, hát deszexualizálják egyrészt, meg nagyon általánosítják, hogy ez csupán a, nem tudom, mindenkinek a szabadságáról szól, hogyha láttak például a Puzsérnak volt egy ilyen felszólalása, ahol konkrétan kivette a melegek és a leszbikusok és a transzneműek kezéből a Pride-ot, hogy ez most ez mindenkiről szól, és akkor mindenkinek a szabadság jogáról.
Ami ezt pontosan... nagyon sok egyébként, meg Hatházi Ákosnak is ilyen megszólásai voltak legelőször például.
De ez szerintem fontos, hogy szerintem ez egy hiba. Lehet azt mondani, mert nyilván nem tudja senki, hogy kinek veszik el legközelebb a hangját, de most éppen az LMBTQ közösségnek, szóval fókuszáljunk most leginkább arra.
És egy dilemma, ugye Nagy Boldizsár vetette fel a No Pride in Genocide című cikkében, hogy a Pride nem csak nem vállalja fel a gázai háborúban érintett áldozatokért való kiállást, de olyan felszólalódnak is lehetőséget biztosít, akinek az állítása szerint kiegyensúlyozott konfliktus zajlik Gázában, és azt is próbálja igazolni a közösségi felületén, idézzük ezt a mondatát, hogy Izrael nem követel népirtást, sőt, megszállást sem. Szóval mit gondolsz erről a dilemmáról?
ez, hogy ez egy óriási dilemma, és személyesen engem is érint, és én is, nekem is nagyon nehéz volt egyébként az idei Pride-ra elindulni, pontosan ezért, mert hogy nem lehet. Szerintem senki sem addig szabad, amíg mindenki nem szabad. Én nagyon meg vagyok erről győződő, hogy ez így van. Én azt gondolom, hogy a Budapest Pride az egy emberjogi szervezet, és egy emberjogi szervezetnek szerintem kutya kötelessége emberjogi kérdésekben felszólalni, akkor is, hogyha a helyi politika megnehezíti a dolgát. Lehet, hogy nem kell ezt a fő témájává tenni, én ezt nem várom el a Budapest Pride-tól, abszolút nem várom el. Viszont azt elvárom, hogyha valaki nem eléggé, ha nem szólal fel, akkor legalább a háttérben intézze úgy a dolgokat, hogy ne adjanak teret olyan embereknek például, akik népirtást relativizálnak, vagy tagadják.
De szerinted kívánatos a Pride-on egy olyan megszólalónak a szerepeltetése, aki Izraelt ebben a konfliktusban sem megszállóként nem látja, sem népirtás elkövetőjének nem tartja?
Abszolút nem. Én azt hittem, bocsánat, lehet, akkor nem voltam egyértelmű. Abszolút nem. Abszolút nem kellett volna őt felkérni erre. Abszolút. És szerintem nincsen helye a Pride mozgalomban olyan embereknek, akik nem tudnak egy kicsit sem empatikusak lenni a 2 millió palesztin felé, akik a legnagyobb horrort érik át most jelenleg a világon. Olyan felvételek jönnek, ami gyakorlatilag a földi pokollal egyenlő. Szóval én nem tudok úgy kiállni egyik csoportért sem, hogy a másikért nem. Ezért volt például köztünk is sokszor volt konfliktus, és én nyilvánosan bíráltalak benneteket, pontosan ezért, mert én meg vagyok győződve arról, hogy azok, akik eleve kisebbségi identitásból jönnek, kisebbségi helyzetből jönnek, azok szerintem nem engedhetik meg maguknak azt, hogy másokat pedig kizárjanak.
Na, örülök, hogy behoztad, akkor beszélünk legalább zárásként itt a 100 tonnás elefántról a szoba közepén, mert nem akarom most lefolytatni ezt a vitát veled, nem ezért akartunk
most hívni,
de mindenképpen mondanám, hogy gyere már majd vissza egyszer, és szervezettebb keretek között nyissuk meg az úgynevezett transvitát, ami szerintem megnevezésként sem jó, mert nem ez a vitának a valódi tárgya, de egyetlen kérdésem mindenképpen lenne hozzád, és szeretném, hogyha ezen a napon segítnél ebben tisztában látni a saját álláspontodat illetően. Tehát az az állítás, hogy az LMBTQ betűszóban a leszbikus, biszexuális és a meleg kitétel a szexuális orientációra utal, transz a queer pedig alapvetően nemi identitást jelöl meg, és hogy ez két nagyon különböző politikai követelést vetít előre, amit egy mozgalmon belül legalábbis vizsgálni kéne, hogy lehetséges-e egyáltalán képviselni, hogy valóban lehet-e ezeket az érdekeket azonosnak tekinteni, vagy összeegyeztethetőnek tekinteni, ami nem azt jelenti, hogy még a transzkövetelések illegitimek, csak nem biztos, hogy ebben a mozgalomban kellene, hogy helyük legyen. Szóval, hogy szerinted ez önmagában transzfóbia, vagy ez egy olyan legitim vita lehetne, amit érdemes volna kinyitni Magyarországon is?
Akkor is a transzfóbia, akkor is legitim szerintem a vita. Én azt gondolom, hogy bennünket nem a szél fújt össze. Valószínű, hogy ezek a csoportok azért vannak ma együtt, mert hogy azonosak a gyökerei az elnyomásnak. Szóval ez a rendszer alapvetően a társadalmi nem, a patriarchátusnak a különböző megnyilvánulásaiból. Szóval, hogy azt így könnyű mondani, vagy lehet azt mondani, hogy jó, én nem írom fel valakinek, felül a valakinek a valóságát azzal, hogy én meleg vagyok. Hát dehogy nem. Nagyon felülírom a valóságát annak a heteroszexuális férfinak, aki azt gondolja, hogy a férfinak így meg így kell egy nőt szeretni, így kell vele lenni, ezt jelenti a házasság. Én annak felülírom a valóságát. Szóval, hogy én ezért én azt gondolom, hogy sokkal erősebbek vagyunk együtt, de annak is megvan a tere, hogy például, nem tudom én, leszbikusok akár külön is tarthatnak különböző rendezvényeket, különböző mozgalmakat. Szerintem azt én nem tartom, nem kell mindent együtt csinálni, szóval, hogy simán lehet.
Ez már például egy transzfób kijelentés nagyon sok magyarországi leszbikus szervezet részéről, ha nem akarsz teljes azonosságot vállalni a transznőkkel.
Hát azonosságot nem kell vállalni.
De ez szóval az elvárás.
Én ezt nem érzem, hogy az elvárás lenne.
Én sem, mert nem vagyok leszbikus nő, de leszbikus nő ismerősen erről számolnak be.
Mindegyik. mindenki
hát, akit ismerek, most nyilván ez egy szűk merítés. Én azt mondom, hogy ez egy reprezentatív felmérés, de azt mondom, hogy én ezt láttam, mint problémát, és most nem csak a Balogh Zsófira gondolok, amikor erre gondolok. Más nő ismerősöm is jelzik azt, hogy számukra ez egy probléma.
Ott csak egyetlen egy rövid mondattal szeretnék még ehhez, hogy azok, akik érzik, azok általában általában középosztálybeliek, értelmiségi nők, és nekem azért nagyon fura ez, mert hogy a projekteimmel, amikor román LMBTQ közösségbe járok, ezek fel sem merülnek ezek a kérdések, és valószínű, hogy azért, mert hogy sokkal a kisebb gondjuk is nagyobb annál, mint hogy például ezzel foglalkozzanak. Szóval, hogy én például nem találkoztam még olyan roma nővel, aki transz exkluzív feminista lett volna, pedig nagyon sok feminista barátom van, egyáltalán nem találkoztam se romával, se szegény nővel. Szóval, hogy általában én ezeket a felhangokat, ezek ilyen értelmiségi kutatók, meg nem tudom, ilyen közegekben hallom csupán.
Na jó, hát rengeteg minden dobtál itt most fel, amire akár egyenként tudnék hosszan én is reagálni, meg felteszem mások is, de örülök, hogy legalább pillanatban meg tudtuk ezt nyitni, és mindenképpen szeretnék itt is elköteleződni arra, hogy ezt a vitát, vagy hát meghatározom, hogy pontosan mi a vita tárgya, de a lényeg az, hogy gyere vissza, és folytassuk ezt a párbeszédet. Nagyon örülök, hogy itt voltál.
Én is.
Köszi szépen, hogy a meghívásunkat, legjobbakat
szép neked. Szép napot nektek, hello.